Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
Van egy olyan érdekes, bár hát meglehetősen szomorú indító oka, hogy a trianoni határok kialakulása után egészen egyszerűen Magyarországnak ezt a geokulturális tájolását, ezt újra kellett gondolni. Tehát, hogy az, hogy a magyar kultúra és a magyar kulturális tér és hogy a magyar földrajzi tér, az hogyan viszonyul egymáshoz, és hol vannak ehhez az orientációs pontok.
Pécsre kapcsolatban mindig felmerül ez a nagyon speciális mikroklíma. Nyilván az acélkorszak révén lehetett itt valami fajta buborékként tekinteni a városra kulturpolitikai értelemben.
Köszöntünk mindenkit ebben a tikasztó napon. A mai témával, és igazából rögtön itt egy kérdés is merül fel, a beszélgetés eredeti címe az Alternatív Pécs lenne, de hogy egy kérdőjelet szeretnénk szerintem itt a végére tenni, mert hogy a beszélgetést sokkal inkább egy ilyen kérdés feltevésnek szeretnénk szállni, mint hogy egy ilyen markáns állítást tegyünk. Alapvetően arra gondoltunk, hogy nagyon sok olyan témát érintenénk, ami mondjuk így ez a fogalom alá tartozhat itt a pécsi műhelytől kezdve, a neoavangárd művészeten át, a 70-es években kialakuló múzeum utcáig, a filmszemlét, az underground zene életet, szóval sok minden ilyesmit, ennek az örökségesülését, tehát hogy hogyan válik ez a kulturális örökség részévé, mi történik vele, mi történt ezzel az örökséggel mondjuk így a rendszerváltás előtt és után. Ezúttal köszönöm az egyes mikrofonnál Dobovicki Attilát, a Janus Pannonius Egyetem Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Média Tudomány Tanszékének adjunktusát, illetve Havaséti Józsefet, aki szintén itt tanít, ennek a tanszéknek a docense. És rögtön azzal szeretném kérdezni, hogy 2020-ban jelent meg Kosszics Attilának, rádiós újságírónak Pécs Underground 80 című kötete, amiben egy ilyen idézetet találunk, hogy Pécs már az 1960-as évektől szabadabb volt kulturális téren, mint Budapest. Olvasható a Kosszics Attilánál, illetve mondanék egy másik idézetet is, Várkonyi Györgytől, művészettörténésztől, esztétától, kurátortól, aki a Nonkonformitás szigetei című tanulmányában arról beszél, hogy tulajdonképpen Pécs a Kádár korszakban egy ilyen sajátos kulturális innovációnak, vagy innovációs kísérleteknek volt a terepe, még mellette említi Székesfehérvárt is, és a Pécs úgynevezett aranykorát, az 1960-as évek közepétől 1976-ig veszi figyelembe. Így arra szeretnék kérlek benneteket, hogy így reflektáljátok, hát az egyik egy idézetre, illetve erre a másik állításra Gyuritól. Mit gondoltok erről, illetve lenne még egy olyan kérdésem, de majd ezzel talán folytathatjuk, hogy tulajdonképpen ez a fajta kulturális mező, amit mondjuk így a 60-as évektől létrejön, hogy ennek milyen előzményei vannak mondjuk így a két világháború között is, és ezt mondjuk elsőbben mondjuk Jóskától kérdezném.
Mégis én fogok válaszolni először. Ugye Pécsre kapcsolatban mindig felmerül ez a nagyon speciális mikroklíma, tehát politikai értelemben. Ugye ez az Acél György, Baranya megyei képviselő volt, és hát nyilván az acélkorszak révén lehetett itt valami fajta buborékként tekinteni a városra, hát kulturpolitikai értelemben. És hát volt egy megbízható embere, Takás Gyula nevű figura, ő volt a megyénél az elnök helyettes, és hát ő volt az, aki hát a kultúra területén, hát gyakorlatilag nagyon sok, ugye egy egész más dimenzióban érdemes gondolkodni, tehát hogy nagyon sok ilyen kezdeményezés rajta keresztül futott. Ez az egész ilyen Múzeum utca projekt a 60-as évek közepétől például, ugye ez arról szólt, hogy hát az egyház ingatlanokba hát mindenféle ilyen művészeti kulturális funkciót vittek be, kiállításokat, Sár Erzsébet, Nemes Endre, Vazarelli, az már a 70-es évek, de hogy apránként nem egy nagy giga múzeum intézményrendszer jött létre, hanem hát megtöltötték tartalommal a létező ingatlanokat. Na most ez csak ugye ez a kerete ennek a történetnek. Gyakorlatilag ugye az a legenda, vagy arról szoktak ugye így az idősebbek így emlékezni, hogy hát itt szabadabban ki lehetett próbálni dolgokat. Mondjuk 1970-ben ilyen volt a Mozgás című kiállítás. A Romvári Ferenc művészettörténész szervezte a múzeumban. Ezt tartja úgy fent a ő, meg a szakma, vagy az emlékezet, hogy az első intézményi közegben, tehát múzeumi közegben megvalósult neovangárd kiállítás 1970-ben. Tehát ugye oké, az iparterv, oké, hogy volt Szürenon, meg más egyéb ugye ilyen kiállítások, de hát azok mind valami, hát ilyen más típusú intézményben, ugye az iparterv ugye az egy ilyen építész cégnek az irodaházában, Szürenon és más helyeken, de hogy ez meg múzeumban. Igaz, ezt is a megnyitó után így szemérmesen elfüggönyözték a látogatók elől, mert hogy hát nem nagyon tudták hova tenni.
Én azt hittem, hogy ez csak egy legenda egyébként.
Nem, ez így történt, tehát hogy kapott egy függönyt is. Nem zárták be, de hát aki akarta, megnézhette. Hát gyakorlatilag a kérdésedre a válasz még a második felére, tehát hogy milyen előzmények voltak esetleg. Azért itt elég kemény küzdelmek voltak a 60-as években a szociál, tehát a szocialista realizmus és az úgynevezett absztrakt művészek között, hogyha csak a képzőművészet területére fókuszálunk. Volt olyan kiállítás, hogy Beremendre ment, egy ilyen dél-dunántúli művészek, tehát a Magyar Képzőművészek Országos Egyesületének a dél-dunántúli területi szervezete egy kiállítást vitt eszékre, és hát a határon megállították a szerelvényt és az absztraktokat, a nonfiguratív műveket egy lista alapján leszették a kollekcióból, ami ma már hát ilyen kvázi érthetetlen, de hát akkor ennek nagyon komoly politikai súlya is volt. Hát utóbb lehetett rekonstruálni ezt az egész történetet. A levéltárban megtaláltam még a műtár listát is, tehát hogy kiket mi alapján szedtek ki.
És kik voltak? Csak egy-két név.
Hát többek közt Martin Ferenc, a Lantos Ferenc, Bizsétől, akkor volt egy a Kolbe Mihály, egy mohácsi festő, tehát hogy így megvolt így egy kitől egyet, kitől kettőt, munkát így leszedtek. De hát ez a fajta konfliktus sokkal mélyebben gyökerezik. Hát most nem akarok ilyen nagyon belemenni, de hogy az Állambiztonsági Hivatal történeti levéltárában én szedtem ki ilyen, találtam ilyen aktákat, amelyek hát ezt a konfliktust még mélyebben tárják fel, vagy még mélyebbre mutatják ezt a fajta szociál és az absztrakt közötti politikai hát ilyen konfliktust. Tehát a Lantost agyon figyelték például, és kimondottan azért, mert hogy ő nem a szociál mellett tör lándzsát így a 60-as évek elején, tehát 58-tól figyelték őt, meg nyilván az 56 utáni viszonylag kemény, ugye ilyen állambiztonsági felügyeletnek a keretében. Rendesen, tehát a szálak pedig hát oda vezettek a városi MSZMP káderek közé, az ideológiai titkárral volt neki egy személyes konfliktusa, de amit föl tudtak érvként használni, az főleg ez a fajta, ugye ilyen szocialista, aki ellene van a szocialista realizmusnak, az nyilván a szocializmus támadja. Tehát ilyen egyszerű volt még a logika.
József, még a Lóri kérdéséhez, kezdő gondolataihoz kapcsolódom.
Igen, a felvetettekhez talán én most más irányból közelítenék, tehát az egyik dolog, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy ezeket a elképzeléseket Pécsnek akár a reál szocializmus idején való, vagy abban az időben betöltött kulturális szerepéről, amik kialakultak, vagy mint a rendszerváltás után, ami kép Pécsről létrejött, vagy amit a város létrehozott magáról. Tehát ugyanakkor arra is szükség van, hogy ezeket valami fajta kritikával közelítsük meg, és hogy én hajlamos vagyok arra, hogy ezeket inkább ilyen diszkurzív manővereknek tekintsük, amiben hát így a város jelentőségével kapcsolatos ilyen különböző állítások megfogalmazódnak, és hát minden ilyen diszkurzív rendszerben azért törekedni kell arra, hogy a különböző motivációkat is hát láthatóvá tegyük. Tehát például, amit a Kosszics Attila írt, az valamilyen irányból talán igaz, de azért azt, hogy a korabeli kultúrpolitika, bizonyos kultúrpolitikusoknak a támogatásával Pécsen létrehozott egy olyan kulturális teret, benne kiállításokkal, intézményekkel, amelyek hát versenyre tudtak kelni a budapesti centrumnak a hasonló jellegű mozgásaival. Én ezt egyébként nem nevezném szabadságnak, mert ugyebár ezt megengedték, lehetővé tették, tehát nem egy nagyobb szabadságfoknak a közegében jöttek létre ezek a dolgok, hanem ugyanúgy egy kultúrpolitikai mozgástérben, ahol bizonyos dolgokat nem engedtek meg, ezt viszont megengedték. Tehát, hogy ez azért nem feltétlenül szabadság. De természetesen ezek az adatok, amiket Dobovicki Attila is felsorolt, meg ezek a történések, ezek tényleg így voltak, és ugyanakkor ugye jól beleillettek a Kádár rendszernek ebbe a egyszer megengedek egy dolgot, holnap már nem engedem meg, holnap után megint megengedem, itt egy kis alku van, ott nincs alku, stb. Tehát ebbe a cseppfolyós közegbe kell azért elképzelni ezeket a jelenségeket. Én legalábbis így vélekedem erről. Na most, amit a Bódi Lóri fölvetett, hogy Péccsel kapcsolatban milyen dolgok voltak a hét világháború közötti időszakban, ugye itt a pécsi irodalmi élet mindenképpen hát kiemelendő, de ami talán egyébként tudományos szempontból egyrészt fontosabb, ugye az átmenetileg Pécsen működő Pozsonyi Erzsébet királyné tudományegyetemnek a közegében, világában létrejövő tényleg nagyon progresszív és izgalmas tudományos mozgások, Tinemanti Vadarral, Kerényi Károllyal és hasonlókkal, amiket itt ugye ki tudunk emelni, ami viszont ugyanebben az időszakban jön létre, tehát a 20-as, 30-as, 40-es években, és megint a régió mítoszainak és a Pécs mítosznak a felépüléséhez hozzájárul, hogy ebben a két világháború közötti időszakban jön létre egy újabb ilyen nagy mitológikus beszédrend, ugye ez a egyrészt a Pécsnek a Pannoniához tartozása, tehát ez a pannonizmus, mint ideológia, másrészt pedig a mediterrán városnak az elképzelése, tehát ami maga is egy ilyen földrajzi kulturális sajátosságokra épülő ilyen kulturális mítosz, vagy ideológiai konstrukció, aminek egyébként a hatásai mind a mai napig érzékelhetőek, a pécsi városi kultúra, meg a Pécsvárossal kapcsolatos várospolitikai intézkedéseknek a részleteiben is, ezeket nagyon sokszor megfigyelhetjük. Ennek számtalan érdekes részletkérdése van, de most ezt
hát erre az egyik nem talán, bocs, hogy így közbevágok, ha már a Várkonyi Gyuri neve elhangzott, neki az egyik kedvenc ilyen kutatási terepe, vagy korszaka, ez a Pécs-Baranya köztársaság, ugye az első világháború után, hogy kikiáltanak egy független államot, tehát ez is ennek a mítosznak a része, ugye ez a Dr. Sándor féle, hát valami kísérlet volt, amit hát nyilván ilyen zsákutca volt, de hogy akkor nagyon sok ilyen értelmiségi Pécsre szorult vissza gyakorlatilag, és hát innen indul ez az egész ilyen Bauhaus hagyománynak is az eredet mítosza gyakorlatilag ebből a korszakból, ami megint csak egy ilyen fontos eleme ennek.
Ezek a mítoszok mikor kezdődnek, vagy milyen periódusokat különböztethetünk meg benne, akár a megszületésének a pillanatában, akár azt követően?
Engem még az érdekel, hogy kik a fő ideológusai? Vagy...
Hát abszolút ez az újrafelfedezés történik meg gyakorlatilag 60-as évek végén, 70-es évek elején, tehát hogy xerox másolatok köröznek így a fiatal művészek kezei közt, hát a Mohyl nagynak a éppen kiadásra kerülő, hogy van a Fénytől az építész, mi a pontos címe a könyvnek, bocsánat, azért itt van a szemem előtt, majd eszembe jut mindjárt. Tehát, hogy Maurer Dóra hozza nekik az eredeti, vagy a xerox másolatot, és hát ez a fajta ilyen újrafelfedezés zajlik, ilyen stencilek meg egyéb ilyen kis kéziratok formájában.
Most nyilván mindenkinek feltűnik, hogy ide-oda ugrálunk a korszakok között, de ugye a felvezető kérdésben is két ilyen súlypont volt. Amit a panonizmussal kapcsolatban mondanék, vagy ez a mediterrán Pécs mítosz, ott eléggé jól meg lehet határozni, hogy a 20-as, 30-as években kezdenek így az írástudók ezen gondolkodni, aminek van egy olyan érdekes, bár hát meglehetősen szomorú indító oka, hogy a trianoni határok kialakulása után egészen egyszerűen Magyarországnak ezt a geokulturális tájolását, ezt újra kellett gondolni. Tehát, hogy az, hogy a magyar kultúra és a magyar kulturális tér és hogy a magyar földrajzi tér, az hogyan viszonyul egymáshoz, és hol vannak ehhez az orientációs pontok, azt ettől kezdve sokkal kisebb területen kellett meghatározni. És itt a Dunántúlnak a szerepe rendkívüli módon felértékelődött az Alföldével párhuzamban, és a Dunántúlnak, ugye mikor erőt gyűjtöttek ahhoz, hogy megmagyarázzák, hogy a Dunántúl miért olyan végtelenül fontos, itt jött a pannonizmus, hogy ez tulajdonképpen az antik mediterrán ókori világnak valami fajta továbbvitele, örököse. Itt Keresztúri Dezsőt, Kerényi Károlyt, Babits Mihályt, Szabó Zoltánt, tehát a két világháború közötti többé-kevésbé progresszív irodalmi, szociográfiai térnek a legkülönbözőbb, akár a fiatal Söltér Istvánt említhetjük ebben az összefüggésben.
Volt még ilyen nagyon gyakorlati, közben megnéztem, tehát az anyagtól az építészetig a Moholy könyv, bocs. Tehát, hogy ugye voltak nagyon direkt eszközök is ebben, nem csak Pécsen, hanem akár Magyarországon, vagy ebben a hát ilyen közép-kelet-európai régióban is. Ugye német mintára Pécsen is 33-38 között ilyen szabadtéri ünnepi játékokat rendeztek. Ugye ez a Missa Solemnis volt ez a darab, ami a fő műsorszám volt. Kormánybiztos volt a rendezvényhez rendelve, tehát ilyen nagy turisztikai tervek voltak, álmok ezek, hogy majd akkor múzeumból mi ezt kutattuk ezt a történetet, tehát a fesztivalizációknak a pécsi történetét, ez is egy ilyen nagyon fontos ilyen eseménysor volt. Különböző országok belül betájolva, hogy Velencéből mennyi idő alatt idejönni, Budapestről, Bécsből, Eszék, Zágráb, Belgrád, tehát hogy az volt az elképzelés, hogy majd ide jönnek a turisták. Pestről, Kaposvárról, Zalaegerszegről úgynevezett ilyen filléres vonatokat indítottak, tehát hogy olcsó le lehessen Pécsre utazni. Hát alig-alig jöttek egyébként, csak így zárójelben hozzáteszem, hogy az elszámolások alapján mondjuk Kaposvárról jöttek öten, tehát hogy...
Volt esetleg bármi olyan mondás, hogy mondjuk Pécs minek a szerepét vagy helyét veszi át mondjuk a trianoni határokon kívülre szorult városok közül? Tehát, hogy...
Hát biztos, ugye hát ez eleve az egyetemet is úgy kapták meg a magyar városok, tehát mi a Pozsonyi Egyetemet kaptuk meg, de nyilván nem Pozsony helyét kellett betölteni, hanem hát valami új szerepet kitalálni. És hát már ezekben a 30-as évekbeli fesztiválok során is, hát nagyon sok ilyen imagináció, tehát ilyen tervek, logótervek, ilyen szlogenek kerültek elő, hogy próbálták megfogalmazni ezt a nagyon sajátos egyedi klímát, vagy hangulatot, vagy elvárást ezekben. Például Pécs a barack városa, akkor ilyen szánkózó emberek, meg természetjárás, tehát a bánya előkerül, mint egy ilyen motívumsor, tehát hogy mit lehet egyáltalán Pécsen, a mecseki gyógyítókától, a zsolnain keresztül, hát mit lehet eladni, mi az a brand, ami, vagy márka, amit így be lehet azonosítani.
És van egyébként olyan építészeti, vagy urbanisztikai lenyomata ennek az ideológiának, vagy imaginációknak, amikről most itt szó van?
Hát építészetben...
Hát úgy teresedése, vagy...
Annyiban igen, hogy már ott is azért egy-két Bauhaus épület is, tehát a modernség megjelenik, mint olyan, tehát a hagyomány mellett előjön, oké, hogy van ez a török, stb. Ilyen történeti, ugye visszatekintés ez a romantikus szálon, akár ez a romkolostor, stb. A derviskolostor a tetjén, de hogy megjelenik a modernség, mint egy ilyen új opcionális, vagy potens irány, tehát a hotel kikelet, száguldó kocsik, már-már ilyen futurista megfogalmazásban, tehát...
Igen, és ha az építészeti megtestesülést nézzük, akkor még egy érdekes részlet itt lehetséges. Ugye a 30-as években megy végbe először a Széchenyi téri dzsáminak a rekonstrukciója, ahol Körmendi, azt hiszem Nándor, bocsánat, esedezek mindenkinek, hogyha rossz keresztnevet mondok. Az ő tervei alapján egy nagyon szép modernista kiegészítése készül el a Széchenyi téri dzsáminak a 30-as években, tehát amit láthatunk, ezek a toldalék épületek, ilyen nagyon szép, ilyen neoklasszicista, szikár, letisztult kiegészítések, amiket egyébként ez a Bachmann Zoltán féle harangtorony egyébként teljesen indokolatlanul hát elrontott egyébként, amit a átadásakor nagyon sokan vitattak is, és a Körmendinek a tervei alapján alkották meg a Széchenyi térnek azt a látképét, ami 2010-ig, tehát az LKF Európa Kulturális Fővárosa átépítésig ugye Pécsnek a belvárosát meghatározta. És ezt a Körmendi féle Széchenyi teret, ahogy akkor kinézett, azt már teljesen ennek a mediterrán Pécs elképzelésnek az alátámasztására hozták létre. Na most, hogy 2010-ben ezt gyakorlatilag teljesen lebontották, és egy másfajta térrendezési elvek alapján valósult meg a Széchenyi tér rekonstrukciója, emellett pro és kontra rengeteg érvet lehet felsorakoztatni. Én nem vagyok ez a minden maradjon a régiben dolgoknak a fő szószólója, de én azt hiszem, hogy ez építészeti, meg történeti szempontból is egyébként egy nagyon rossz döntés volt, tehát hogy ehhez a 30-as években megvalósított átalakításhoz tényleg nem kellett volna hozzányúlni.
Hát meg annak is szintén megvolt így a saját mítosza, vagy ilyen kultikus hát története, ugye ezekkel a sírkőlap fedésekkel a főtéren, tehát hogy volt egy ilyen nagyon sajátos aurája az anyagnak is. Téren, ami hát eltűnt most.
Kik a főbb szereplői ennek az underground világnak? Hogyan alakítják, formálódik ez? Milyen kapcsolat van esetleg Budapest és Pécs között? És egyáltalán egyébként maguk a szereplők hogyan alakítják ezt a mítoszt, ami már most már több egyére előkerül?
Jóska, az előbb ilyen kicsit így, azt hittem erre fog egy kicsit kitérni, ez a fogalomtisztázás. Tehát, hogy melyik korszakban milyen fogalmakat érdemes használni, vagy melyik korszak értelmezéséhez milyen fogalmakat érdemes használni. Ugye mi ebbe akkor futottunk bele, hát folyamatosan nyilván, de hogy hát ugye ez a 80-as évek kultúrája az inkább ez az alternatív underground. A 70-es, az akkor inkább ez a neo-vanguard ilyen szintéről lehet beszélni. Ha megyünk vissza a 60-as évek, hát ott már inkább így hüppögni szoktam, hogy hoppá, akkor itt hát festőkről lehet max beszélni, festőcsoportról, ugye ezek az absztraktok mondjuk, akik hát ebbe a politikai ellenállásba esetleg bele szuszakolhatóak, mert ez is egy ilyen képlékeny dolog ám ez az ellenállás a 60-as években a helyi, volt egy Pécsi Hatok nevű festőcsoport, de hát ha kellett azért ők is pályázatokon nagyon gyakran beadtak szociál jellegű munkát, tehát ami nem annyira ez a merőben, hát ilyen absztrakt és hát ilyen rendszeridegen munkának lehet tekinteni. Tehát, hogy ezek a fogalmak, érdemes egy kicsit óvatosabban kezelni ezeket. Azt, hogy kik voltak és milyen irányból, hogyan érdemes ezt így megfogni? Hát nyilván a 80-as évek az egy megint egy másik történet, mint akár a 70-es. Hogyha visszamegyünk mondjuk a 70-es évekre, akkor ugráljunk egy kicsit így. Ugye ott Pécsen ez a Pécsi Műhely nevű csoport talán az, akit be lehet azonosítani, mint ennek a hazai neovangárd kánonnak egyik ilyen viszonylag fontos alakítója. Tehát az a fajta új vizuális nyelv, ami hát hozzájuk is köthető, ami hát nyilván ennek az egész ilyen neovangárd képzőművészeti szcénának a ugye egyik ilyen fontos nyelvezete, hát elkezdtek fotózni, ez a képzőművészeti fotóhasználat. Ugye a kapcsolódásuk a más hazai vagy külföldi színterekhez, mint a balatonboglári kápolnatárlatok, ugye ez a Galántai Györgyféle, vagy a kapcsolódásuk más nemzetközi kiállítójelyekhez, szereplőkhöz. Például Zágrábban 73-ban, Wroclawban 76-ban állítanak ki, és ugyanezeken a helyeken ugyanakkor mondjuk a Marina Abramovics is kiállít. Tehát, hogy ilyen típusú, hát ilyen kapcsolatokat lehet találni így ebből a történetből. Ezek nagyon fontosak, mert gyakorlatilag hát mi volt az ő kapcsolattérképük, kapcsolathálójuk, így nagyon szépen így utólag ez így felfejthető, detektálható.
Hát ha az Attila beszélt itt Dióhéjban a 70-es évekről, a 80-as években, mint az egész hát ilyen nemzetközi kultúrában is, vagy a magyar kultúrában, vagy a pécsi városi kultúrában ilyen különböző átrendeződések mennek végbe, ugye, hogy a neoavangárdból különböző posztavangárd tendenciák jönnek létre, vagy a popzenében, meg általában ugye a dolgok szemléletében megjelenik az új hullám, vagy amit ebben az időben egy nagyon népszerű kifejezés volt, az új szenzibilitás. Itt érdekes látni, hogy a képzőművészeti életben, az építészetben, a pécsi popzenében itt már egy csomó olyan dolog felbukkan, ami ezt az új hullámos átrendeződést ezt így alátámasztja, vagy Pécsen is megjeleníti. Ugye itt nagyon sok mindent lehet látni, ahol az ilyen globális, nemzetközi, vagy fővárosi és pécsi különböző törekvések, különböző mozgások, azok hogyan viszonyulnak egymáshoz. Ugye persze, mint ahogy az általában lenni szokott, alapvetően az ilyen periférikus helyszíneknek a centrumhoz való igazodását követhetjük nyomon, de azért nagyon sok olyan dolog is van, ahol valóban sikerült mondjuk a 80-as évek New Wave kultúrájához hát ilyen alakító, innovatív módon hozzátenni, hozzájárulni.
Ugye ez is egy érdekes, hogyha csak arra gondolunk, hogy az avantgárdra, neoavantgárdra szokás azt úgy tekinteni, mint szintére, hogy létrehozza a saját intézményeit is. Tehát ugye van egy új nyelv, egy új kifejezés, eszközkészlet, hát kell hozzá valami fajta fórum, média, háttérintézmény, és hát itt se volt másképp, ugye a pécsi műhely csoport, ugye 68-tól szokás tenni ugye az indulásokat, saját műtermük volt, ami beágyazódott egy szélesebb ugye városi intézményrendszerbe, és hát ennek a közege az a munkás közművelődés volt. Ugye ezek a szakkörök indítása, azoknak létrehoztak különböző intézményeket. 74-ben indult a Pécsi Ifjúsági Ház, ahol mondjuk művészeti vezető lett az egyik tag, és ott szintén szakköröket, illetve kiállításokat tudott a Kismányoki Károly lebonyolítani, és hát hívta meg a sorra a pesti kollégákat, tehát az említett Maurer Dórán túl még számos más, Bán András a Magyar Neoavangárd Múzeumával jött, tehát ugye az meg már abszolút ez a tiltűrt határeseten mozgott akkor az Andrásnak ez a projektje. Tehát, hogy egyrészt integrálódtak ők maguk is. 78-ban indult a Pécsi Galéria, mint a megyei tanács, nem a városi tanácsnak a kiállító terme, és hát annak a másik taga Pincehelyi lett a vezetője, aki korábban a múzeumban rendezett kiállításokat, illetve hát grafikázott akkor már plakátokat, kiadványokat, minden tervezett. Tehát kellett egyrészt hozzá egy csapat, kellett egy újfajta valami, hát ugye művészetfogalom, egy szemléletmód, és hát kellett mögé ez a városi támogatás is, tehát hogy ez nem lehetett anélkül megvalósítani.
És ha már Pincei Sándornak a neve előkerült, akkor az ő szerepét két szempontból is kiemelném egyébként. Egyrészt, mint egy ilyen kulturális, hát ilyen transformáló személyiséget, aki mondjuk a 80-as években alapvetően az akkori Pécsi Galériának az igazgatójaként az ilyen mainstream, úgymond hivatalos művészeti mozgások és a pécsi underground, a pécsi alternatív kultúra között egy ilyen kapcsolatot, egy támogató, mentori szerepet tudott betölteni. Ugye a pécsi undergroundnak, a 80-as években a pécsi alternatív kultúrának egy rendkívül fontos helyszíne volt a Széchenyi téri Pécsi Galéria, ahol tényleg koncertek, performanszok, kis kiállítások voltak. Még egyszer mondom, a hivatalosan meghirdetett galériás programok mellett. Tehát ez az egész egyébként a magyar underground kultúrában, vagy a szocializmus korabeli magyar underground kultúrában meghatározó tendencia, hogy a különböző avantgárd, underground, alternatív kezdeményezések, azok a hivatalos intézményrendszere épültek rá nagyon sokszor, jellemzően olyan művelődési házakba és művelődési intézményekbe, ahol a vezetők kellően toleránsak voltak, az Pécsen például a Pincei esetében vezetett Pécsi Galéria esetében nagyon jól adatolható és tetten érhető. A másik a képzőművészeti dolog, de ezt inkább mellékesen említem meg, mert nem vagyok művészettörténész vagy művészetkritikus, de például pont a Pincei esetében lehet ezt nagyon jól modellezni, vagy látni, hogy a 70-es évek neoavangárdja, tehát a land art, a konceptuális művészet és hasonló dolgok pontosan a Pincei munkásságában is átalakulnak egy ilyen új szenzibilitásos, new wave-es, a korábbi művészetének, a 70-es évekbeli művészetének az elemeit kiragadó és ilyen dekoratív, ikonokká alakító törekvéseket is tekintve, illetőleg, hogy egy festészetcentrikus, színesebb, tényleg egy ilyen new wave-esebb, az új szenzibilitásnak a jegyeihez jobban igazodó új művészet paradigmát egyrészt ahhoz csatlakozik, másrészt pedig roppant erőteljesen formálja is ezt. Tehát nála például ezt a 70-es évek, 80-as évek, neo-avangárd, új szenzibilitás és így tovább váltást nála ilyen különösen, tehát önnála ez különösen reprezentatív módon megjelenik.
Bocsánat, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ez a fajta taktika, hogy a hivatalos intézményrendszert elkezdik használni, ők maguk is létrehoznak intézményeket, csoportosulnak. Ezt mennyire érzékelt egyébként a korai kultúrpolitika, hogy ez történik, és mennyire érzékelt mondjuk az állambiztonság? Nem akarom ezt a, tehát az állambiztonság szerepét nyilván túl beszélni, csak hogy érdekel, hogy mondjuk egy nem budapesti városban ott milyen szinten volt jelen mondjuk a 70-es években.
Megyei levéltári anyagok közt is el lehetett csípni azért ilyen jellegű kiszólásokat, hogy itt van ez a lantos, és hogy ő meg a körülötte levő öt fiatal, hát ez nem azt csinálja, amit mi szeretnénk. Tehát ugye ilyen jegyzőkönyvben ilyenek le vannak írva, ez a Boc József, nem tudom, ő volt a megyei első titkár, tehát nagyon konkrétan neki mentek ennek, hogy hát még mi fizetünk is nekik, mert kaptak apanást, tehát kaptak valamennyi támogatást, mint idézőjelben mondom, hogy szakkör, de hogy...
Abúzzák a rendszer bizonyos értelemben.
És mégsem azt csinálják, hanem itt szórakoznak nekünk így. És hát közben utána vannak olyan fotók, mondjuk a 78-as Baranya megyei tárlat, arról nagyon szép fotósorozat maradt meg, hál' Istennek a múzeumnál, hogy ott pedig hát egyfajta ilyen kiegyezés van jelen, együtt állítanak ki ezek a hát elhajló, időzőjelben mondom, neovangárd művészek, bekötött fejű, ilyen Szijjártó Kálmán fotóperformance, ilyen gézzel be van kötve a feje, és ott áll a Posga Imre, mint kultuszminiszter, ott áll mele ez az említett Boc József, akkor ott van a Horváth Lajos megyei tanácselnök, a Horváth István, aki a Bács megyei első titkár volt, akkor későbbi belügyminiszter, ugye a Stumpfnak az apósa, tehát hogy nagyon komoly politikai jelenlét, ott van egy kiállítás megnyitón, hogy most mit csináljunk ezekkel a neovangárdokkal 78-ban, és hát így tovább lépnek így a fotósorozat alapján. Nézik egy darabig, hümmögnek, azt elmennek. Tehát, hogy...
Kapcsolódva, hogy az 80-as évek második felében, ami mondjuk az akkori Janus Pannonius Tudományegyetemnek a tanárképzőkarán működő ilyen különböző hallgatói kezdeményezéseknek a hangadóit, valami fajta akkori ilyen bölcsész undergroundnak a meghatározó figuráit, azokat egyébként adatolhatóan megfigyelték, jelentések készültek róluk, tehát ezek egyébként hozzáférhetőek, valamint, ami nagyon fontos, ami ebben az időben működött, a dialógus békecsoport, ami az akkori csillagháborús, régen elnökös csillagháborús hisztériára, ugye a szovjet oldalról beindított atomfegyverkezési programnak a kritikáját fogalmazta meg, tehát és ugye a dialógus békecsoportot is egy ilyen ellenzéki tevékenységnek tekintették, és a dialógus csoportnak a pécsi, hát ilyen filiáléját, vagy sejtjét, azt ugyancsak megfigyelték, illetőleg hát ilyen párt támogatással aztán fel is számolták. Tehát lehet látni, hogy az állambiztonság az ezeket a mozgásokat egyébként például a szegedi hasonló folyamatokhoz hasonlóan nyomon követte.
ugye ez a szignalizáció, ez volt a kulcs szó akkor, tehát hogy ellehetetleníteni gyakorlatilag ezeket a mozgásokat. Volt ilyen, ez a 80-as évek eleje még, amikor a Hajas Tibor ugye szegény meghalt, utána szerettek volna hát egy ilyen kiadványt, egy katalógust megjelentetni, és hát azt gondolták a szervezők, a Maurer Dóra megint csak, hogy hát Pécset könnyebb nyomdához jutni, itt a pincei, majd itt lenyomják, de hát simán lehallgatták a telefont, és hát küldtek értesítési jelzést az előjáróknak, hogy akadályozzák meg ezt a fajta konspirációt, ugye, ami hát készül, irgalmatlan, veszélyes a társadalomra egy Hajas katalógust kiadni a halála után. Tehát, hogy ma már ilyen nagyon furcsának tűnő, de egészen elképesztő ugye ilyen történetek ezek.
Nekem egy picit még egy ilyen módszertani kérdésem lenne, ha már itt vagyunk, itt a források meg adatolhatóság is elhangzott, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre ennek a témának a kutatásához, akár gondolok a gyűjteményekre, önmagának a saját alkotásának a gyűjtésére is, tehát hogy milyen források vannak, és ezekhez a forrásokhoz hogyan lehet hozzányúlni, hogy esetleg ti is a kutatásaitok során mivel találkoztatok?
A forrásokat mostanában leginkább a kereskedők írják, tehát pillanat alatt elvisznek mindent most már. Ugye nem csak műtárgyakat, hanem minden dokumentumot, mindent. A dokumentum is műtárgyá válhat ugyanis, tehát hogy ezt jól tudjuk. És hát most már nem csak galériák vannak, kereskedelmi galériák, hanem kereskedelmi galériák működtetnek, hát kutatóintézeteket is. Tehát, hogy nagyon sok anyag kerül el pillanatok alatt Zágrábba,
ezek
Budapestre.
Ezek magángyűjteményekből kikerülve,
hát,
kínálják
magánhagyatékokból inkább, vagy levezhetjük magángyűjteményeknek is, és hát egyre nehezebb ezeket utána hozzáférni, feldolgozni. Nyilván megvannak a szakmai kapcsolatok, de az teljesen más ilyen viszony. Ez az egyik. A másik, hogy én nem érzem annyira, hogy lennének ilyen típusú intézmények. Van az egyetem, van egy-két múzeum, ez az AMASZ Pécsen, de hogy nincs egy ilyen adattár, nincs egy ilyen kutatóintézet, nincs egy kutatóműhely még lenne, és hát ezek is rendkívül forráshiányosak, akár a múzeum is.
Kifejezetten erre a témára állva,
ami kifejezetten mondjuk ezeknek a feldolgozását tenni lehetővé. Most csak megint példaként a Kismányoki Károly, ami szegény meghalt jó pár éve, de hogy elég sokat dolgoztunk így, pont ilyen múltfeltárás, hagyatékmentés, és ott maradt a DVD, meg a filmes mozgóképes hagyaték a több ezer DVD. Tehát, hogy ami minden van. Tehát, hogy most ezt ki fogja feldolgozni? Az ACB galéria nem hiszem, a múzeum nem hiszem. Tehát, hogy ki, meg mit lehet vele kezdeni? Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon problematikus kérdés. Az is különböző korszakoknak az anyagai, különböző mélységű anyagok, különböző területekről. Tehát, hogy nagyon összetett ez a fajta hát játéktér.
De mondjuk a pécsi műhelynek meg van egy ilyen revivalja, nem? Tehát azt lehet mondani, jó-rossz, de mondjuk volt egy nagy kiállítás, tehát talán a népszerűségét vagy ismertségét egy picit azért növelte.
Az elég nagyot ment azért így, hogyha a műkereskedelmi vonalat nézzük, igen.
Hát ami még ehhez hozzátehető, ami még azért egy jó lehetőség, hogy a különböző 70-es, 80-as években aktív szereplőknek a magán archívumait, a tulajdonukban levő, a rendezettségnek különböző fázisaiban levő anyagokat, azokat egyrészt kutatni, másrészt pedig, hogyha nincs is hozzájuk közvetlen hozzáférhetőség, de legalább jegyzékbe venni, hogy ezek a kis gyűjtemények, ezek mit tartalmaznak. És itt azért elég sok tennivaló van, és elég sok hát ilyen lehetőség is. Ugye egy pár éve zárult le az ex-KGST országok tudományos akadémiái alkottak egy ilyen konzorciumot, és egy nagy kutatási projekt volt ez a Courage, a kulturális ellenállás archívumai a létező szocializmus országaiban, és ott rengeteg ilyen, vagy nagyon nagy archívumokat is jegyzékbe vettek és leírtak, de nagyon sok mikroarchívumot, vagy szorvány archívumot is jegyzékbe vettek, és ennek a csoportnak a munkájába valamennyire én is bekapcsolódtam, egyrészt mint ilyen archivátorféle is, meg szövegeket is írtam az itt készülő kézikönyvekbe, de hogy például Pécsről kettő darab ilyen kis mikroarchívum került itt bemutatásra, ami egy internetes adatbázisban nagyon jól ezeket át tudjuk tekinteni. Az egyik a Pécs Underground könyvvel kapcsolatban már említett Kosszis Attilának a magángyűjteménye, amit egy, azt hiszem, a Bőti Balázs, egy képzőművész dolgozott föl ennek a programnak, a másik pedig Kálmándi Ferencnek, 80-as években igen aktív fotóművésznek és fotóriporternek a magángyűjteménye, ami egyébként ennek az egész korabeli New Wave vizuális világnak egy nagyon reprezentatív lenyomata, arról pedig én készítettem egy ilyen profilt ebbe az adatbázisba. Tehát azért vannak ilyen különböző mozgások és törekvések. Nyilván az a egyfelől az a legizgalmasabb, az archívumi kutatások, az Attila nagyon sokat foglalkozott ezekkel, még biztos hozzátesz egy-két részletet. A másik pedig tényleg az, amikor személyesen szereplőkkel találkozva a saját anyagaikat bemutatják, és ilyenkor sokszor tényleg egészen különleges, hát ilyen kincsekre, történeti szempontból nagyon érdekes összefüggésekre lehet rábukkanni.
Így a tanszéken három nagyobb ilyen korpusszal foglalkozunk így rendszeresen, fél évről fél évre. Az egyik ez a 80-as, 90-es éveknek pont ez az alternatív underground kultúrája, ez egy akkor még volt támop, most tudtam meg, most már nincs támop. Pályázat keretében csináltunk egy ilyen pilotarchívumot, egy ilyen netes adattárat, ez az upecs.hu. Ott most már olyan közel 4000 dokumentum került metaadottolva fel. Nem csak ebből a korszakból, hanem egy kicsit mögé is mentünk, tehát a Pécsi Műhely, ugye ez a 70-es éveknek az anyagai is kerültek fel, illetve hát egy újabb ez a Pécsi Galéria, mint olyan történet, ez megint egy másik ilyen intézményi anyag. Mondom, most olyan 4000 körüli dokumentumanyag van fent. Hát egyetemi keretek közt én ilyen kutatószemináriumokat szoktam indítani, és hát fél évről fél évre, amit tudunk, diákokkal munkát megcsináljuk, a minden előnyével és hátrányával a diák munkának, tehát hogy csak ezt ilyen mondom, tehát azért ott figyelni kell, hogy ki mit, hogyan hír le, és tesz hozzá.
Szeretnénk megköszönni Havasléti Józsefnek és Dobolczky Attilának a részvételt. Köszönjük, hogy ennyien eljöttek és meghallgattak minket, és hogyha bárkinek van kedve hozzájárulni a gyűjteményhez adományok formájában, vagy konkrét munkában, akkor az biztos, hogy szeretettel várják. Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!